köszönjük nem csak azt, hogy együtt lehetünk, hanem azt is, hogy a veled való közösségre számíthatunk. Urunk, azt ígérted, hogy te velünk vagy minden napon a világ végezetéig, és azt is ígérted, hogy aki szent lelket kér tőled, a te közelségedet kéri, azt te nem utasítod el, attól nem maradsz távol. Urunk, akár úgy tapasztaljuk meg a jelenlétedet, hogy érezzük, akár úgy, hogy tudunk róla. Kérünk, hogy mindenképpen legyél jelen közöttünk. Te magad taníts bennünket, te magad szólíts meg bennünket. Te magad szól hozzánk úgy, ahogyan emberi ügyesség, logika vagy trükközés egyáltalán nem tud szólni. Kérünk, Szentlélek Isten, hogy légy közöttünk, és buzdíts bennünket arra, hogy keressük és ápoljuk a kapcsolatot veled. A te nevedért és a te dicsőségedért kérünk, hogy hallgass. Máté evangéliumából olvasom, a 6. részből, az 5. versről a 8. versig terjedő ige szakaszból. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek. Kontrolltabban megparázsolni, vagy igen, a második nem ez, hanem középen, amiért már tudtam. És a bal felső sorokban. Mehet már rögtön az első diára. Amikor az imádkozásról van szó, akkor legalábbis nekem az a személyes tapasztalatom, hogy nagyon sokszor olyan a végkicsengés az imádságról szóló tanításnak, prédikációnak, hogy a végén mégiscsak rosszul érzem magam. És talán ismerjük ezt a kérdést a gyülekezeti körökben, hogy na és neked milyen az ima életed? Úgy volt, hogy lelkiszentelésen lettünk volna körülbelül egy vagy két héttel ezelőtt a nagybáratéri templomban, és csak ugye lefújták a gombariadó miatt. De az arra felkészítő áhítatnál is azt a tanítást kaptuk, hogy ezt a kérdést, hogy na és kedves testvérem, kedves kollégám, mondd meg, hogy neked milyen az ima életed. És hát ugye erre a kérdésre milyen választ lehet adni? Hát köszönöm szépen, jó az ima életem, tökéletesen elégedett vagyok vele, eleget imádkozom, minden rendben van. Szóval egy nagyon trükkös kérdés, és jól illusztrálja azt, hogy hogyan szoktunk sokszor az imádságról beszélni. Hogy amikor erről szó van, akkor az emberben mindig van egy szégyenérzet, vagy egy hiányérzet, hogy hát azért mégsem imádkozom eleget. De most is lelkészekről beszéltem, de van egy érdekes kutatás, amit Amerikában lelkészeknek tettek föl. Azt kérdezték tőlük, hogy mennyire elégedettek ők, mint lelki vezetők a saját ima életükkel. És csak 16%-uk mondta azt, hogy nagyon elégedett. Bár nem tudom, mi alapján lehet valaki nagyon elégedett az ima életével, nem tudom. 47% mondta azt, hogy inkább igen, tehát hogy azért, ha nem is tökéletes, de rendben van a dolog. 30%-uk a lelkészeknek azt mondta, hogy hát inkább nem. 7% pedig azt mondta, hogy egyáltalán nem elégedett azzal, ahogyan ő beszélget Istennel. Tehát ha összeadjuk az inkább nem, és egyáltalán nem elégedettet, az 37%. Tehát lelki vezetők, akik minden Isten tiszteleten imádkoznak, és ők azok, akik bátorítják, vagy mi vagyunk azok, akik bátorítjuk az embereket, hogy Istennel kommunikálni jó, a harmada a megkérdezett lelkészeknek azt mondta, hogy azért nem jó a dolog, nem működik. Persze, ahogy mondtam, ez a kérdés egy kicsit trükkös is, mert nem lehet rá jó választ adni. Hiszen ha valaki azt mondja, hogy nagyon elégedett az ima életével, az sem egy jó válasz, hiszen milyen beképzelt hívő. Mi az, hogy azt mondja, hogy ő tökéletesen ápolja Istennel a kapcsolatot. De ha valaki azt mondja, hogy hát nem olyan jó az ima életem, az sem jó, mert akkor meg miért nem olyan jó az ima életed. Szóval lehet így beszélni az imádságról, mint ami egy ilyen számunkérő hangvétel, hogy miért nem imádkozol eleget, miért nem használod ki ezt a lehetőséget úgy, ahogyan szeretnéd. Hasonló a helyzet a bibliaolvasással is egyébként, de most haladjuk az imádságnál. Szoktunk még úgy is kommunikálni az imádságról, mint ami egy negatív jelenség. Talán nem a gyülekezet körében jellemző ez, bár ott is, hogy sokszor úgy tekintünk az imádságra, mint ami passzivitáshoz vezet. Az imádság azoknak való, akik nem tudnak változtatni a dolgokon. Ha már minden lehetőséged elfogyott, és ezt már lelkésztől is hallottam a gyülekezetben, ha már nincs másnak, akkor imádkozzál. Hát sokszor úgy tűnik a hétköznapi kommunikációnkban hívő és nem hívő emberek szájából egyaránt, hogy az imádság az egyfajta passzivitást feltételez azoknak való, akik nem tudnak a dolgokon változtatni, vagy ahogy ezen a képen van, itt a kislány sötét szobából kilép egy álomvilágba. Mivel nem tudja legyőzni a szörnyeket, akik ott bújtásnak az ágya alatt, ezért inkább elképzeli, hogy ő egy gyönyörű szép kék világban van, tengerpartán, szigetet lát, delfin úszik az égen, gyönyörű. Csak nem igaz. És van, aki így látja az imádságot is, hogy hát amikor a hívő emberek elkezdenek imádkozni, akkor pontosan ezt teszik, hogy menekülnek a valóság és a kézzelfogható probléma elől, és inkább Istenhez fordulnak, aki valahol ott van, megfoghatatlanul, és vele beszélgetnek, ahelyett, hogy azon dolgoznának, hogy megoldják azt a nehézséget, ami van. De nem csak negatívan szoktunk hallani az imádságról, gyülekezeten belül vagy kívül egyaránt, hanem pozitívan is. Érdekes, hogy a mi kultúránkban egyszerre van meg az imádságnak egy nagyon éles kritikája, ugyanakkor mégis nagyon divatos imádkozni. Egyszer belekeveredtem egy olyan imaközösségbe, én mindig azt mondom, hogy az ilyen lelki alkalmakban belekeveredek, de hát ezt nem én választottam, hogy egy iskoláért imádkoztunk, ott volt rajtam kívül egy másik lelkész, egy teológus, meg egy fiatalember, aki abban az iskolában dolgozik, és ez a fiatalember egy karizmatikus gyülekezethez tartozik, és azt mondta, hogy járjuk végig az iskolát, hát ez egy igen nagy iskola volt, tehát több szint, vagy folyosó, és minden osztályterem előtt imádkozzunk. Én fogtam a fejemet, hogy hát minek, hát én kívülről is tudok imádkozni, ott is belátom egybe az épületet. Mindenesetre benne voltam ebben, és imádkoztunk az osztálytermekért. És érdekes volt, hogy ott volt, már késő délután volt, de megjelent egy anyuka, aki jött a foglalkozáson lévő gyermekéért. És hát mi próbáltunk diszkréten imádkozni, tehát nem tettük össze a kezünket, nem emeltük föl a kezünket, szépen csendes utokba imádkoztunk, hogy ne zavarjunk senkit. Tehát az anyuka valahogy mégis kiszúrta azt, hogy mi áldást mondunk, vagy imádkozunk. És rá is kérdezett, hogy önök most áldást mondanak az osztályra? És hát mondtuk, hogy hát igen, szégyelve, hát igen, beolvasztunk ide és hozzuk itt az evangéliumot, a spiritualitást az iskolába, lebuktunk. De érdekes volt ennek az anyukának a reakciója, hogy ő ettől nem rökönyödött meg, és nem volt fölháborodva. Azt mondta, hogy ő nem jár gyülekezetbe, nem egy hívő ember, de mégis nagyon vonzza őt a spiritualitás. És nagyon-nagyon tetszenek neki az áldó formulák. Szereti az áldást, szeret ő maga is áldást mondani, és áldást kapni. Szóval érdekes, hogy az imádságra lehet így is tekinteni a világunkban, mint ami egy ilyen nagyon pozitív dolog, és ami, hát ha nem is nem is használt, de legalábbis nem áll. A kórházban voltunk gyakorlaton teológusként, ott is a nővérek, akik egyébként nem voltak hívő emberek, azt mondták, hogy menjünk csak imádkozunk a betegekért, mert az, ha tesz valamit, az biztos, hogy csak jó lesz, ártani nem árt senkinek. És hát lehet erről is kutatásokat olvasni, hogy tényleg van hatása az imádságnak, az az ember, aki tud imádkozni, annak másképp az agyának nem használt területei is megmozdulnak, és nagyon érdekes dolgok történnek biológiai az embernek, van egy pozitív hatása. Beszélgettem olyan emberekkel, akik utcán evangelizálnak, és érdekes volt, hogy nagyon nem tudtam egyetérteni azzal, ahogyan ők végezték a missziót. Én nagyon premodernnek láttam azt a módszert, ahogyan ők kommunikáltak az utca emberével, de mégis érdekes volt, hogy annak ellenére, hogy nagyon sok elutasításban volt részük az utcákon, nagyon sok vitahelyzetbe keveredtek bele, nagyon sok kritikát kaptak, mégis, hogyha megkérdezték a legellenségesebb embert is, hogy imádkozhatunk-e önért, akkor még a legkeményebb ateista is azt mondta, hogy jó, nem bánom. Kereszténység ide, hogy az imádkozni lehet értem. Szóval egyszerre van jelen a kultúránkban az, hogy az imádság egy gyengéknek való, ez valami megfoghatatlan álomvilághoz tartozik, ugyanakkor mégis nagyon trendy, vonzó, valami pozitív hatása mégis van. Az imáról szoktunk így is beszélni, mint egy ilyen mérce a hitnek, ez volt az első, hogy mennyit imádkozunk, milyen az ima életünk, lehet negatív, lehet pozitív is, de szoktunk még egyedikféleképpen is tekinteni az imádságra, mégpedig úgy, mint Isten bizonyíték. Van egy videó a YouTube-on megnézhető, angol nyelvű, de jól látszik a képeken is, hogy mit akar mondani a videó készítője. Azt mondja, hogy itt van egy fél pohár tej. És ő most imádkozni fog azért, hogy ez a pohár tej teli pohár tej legyen. Ne csak félig legyen, hanem tele legyen. És imádkozik, hallatszik a hangja. És mi történik? Nem telik meg semmi, de nekünk is az alapvető feltételezés, hogy nem telik meg, és tényleg nem telik meg. És azt mondja ez a videó készítője, hogy hát, ha ő most keresztény lenne, akkor azt mondaná, hogy nem volt elég nagy hite. Azért nem hallgatta meg Isten az imádságát. Vagy pedig azt mondaná, hogy nem jól kérted. Biztos csak önző célokra akartad használni. Vagy szintén keresztény válasz lehet az, hogy ez csak egy Isten kísértés. Tesztelted, hogy Isten itt van-e, vagy nincs itt. Helytelen. Isten ezért nem hallgatta meg. Vagy azt is szoktuk mondani keresztényként, hogy Isten azért nem hallgatta meg az imádságodat, mert neki egy jobb terve van. És majd utólag rá fogsz jönni, hogy miért is jó az, hogy nem telt meg ez a pohár teljesen teljel. Nyilván kiderült, hogy ez a videó egy nagyon kritikus videó, és sok fejtörést okozott nekem, hogy igazából ez a kritika igaz, nem? Tehát, hogyha szenvedésben vagyunk, vagy nehéz helyzetben, és úgy imádkozunk, könyörgünk Istenhez, hogy Uram, segíts, old meg ezt a helyzetet, és ha mondjuk meggyógyul az, akiért imádkoztunk, akkor hálásak vagyunk. Megköszönjük Istennek, hogy így történt. Ha viszont nem, akkor is hálásak maradunk, mert Istennek jó terve van, és ebben valahogy meg kell nyugodnunk. És jogos az a kritika, amelyik azt mondja, hogy hát akkor ebből nem lehet bennünket kizökkenteni. De mit lehet erre mondani? Ahogy gondolkodtam, rájöttem valamire. Arra, hogy a videónak a készítője, vagy aki ezt a gondolatot megfogalmazta, neki az az előfeltevése, az az alapgondolata, hogy a keresztények az imádságot Isten bizonyítékként használják. Pedig nem. Ilyen nincsen sem a református hitvallásokban, a heidelbergi KT-ban, a helvét hitvallásban. Nincs ilyen a Bibliában sem. Nincs ilyen más keresztény felekezetnek a hitvallásában sem, hogy az imádság Isten bizonyíték lenne. Persze Gedeon történet egy kicsit határeset ebből a szempontból, de ott is inkább itt Gedeon azt teszteli, hogy Isten ott jelen van-e, vagy megtartja az ígéretét, nem azt, hogy létezik-e. És hogyha kimozdulunk ezt a videót látod, ezt a gondolatot hallva, ebből, hogy hát igazából mi nem azért imádkozunk, hogy Isten létezését bebizonyítsuk. Tehát, hogyha nem telik meg ez a pohár teljel, akkor ezzel nem, tehát nem arra akarjuk használni az imádságot, hogy bizonyítsuk Isten létét, vagy nem létét. Persze, én is tudom, nekem is voltak ilyen korszakai, amikor elbizonytalanodtam a hitemben, és akkor kértem Istentől a gyere, hogy na most akkor ez legyen, vagy az legyen. Hogyha tényleg vagy, akkor mutasd meg magad valamilyen jellel. Hát lehet, hogy ez kicsit égül, majd kivágunk a felvételből. Emlékszem, akkor gimnazista koromban gondolkodtam ezen, éppen valamiért földút voltam, és akkor mentem, hogy lezuhanyozok, lehiggadok. És a tusolóban arra gondoltam, hogy hát Istenem, ha te tényleg vagy, vagy tényleg szeretsz engem, akkor ott, hogy ez a jó, kellemesen meleg víz hideggé váljon. És nem vált hideggé. És akkor imádkoztam még egyszer. Akkor még egyszer. És akkor jó, elzártam mérgemben a csapot, hogy hát akkor nem működik mégsem. Hiába nevelkedtem református közegben, imádkoztam, ismerni véltem Isten, az egész kamu. És akkor ahogy kiszálltam az uhanzóról, törölköztem, akkor azt mondtam, ez mégsem kamu. Visszamentem, és megnyitottam a csapot, és hideg volt. Persze, lehet, hogy azért volt hideg, mert már elállítodott a nyomás a csövekben, de hogy akkor is volt egy lépés, amikor azt mondtam, hogy bár nem változott hideggé a víz, de én akkor is hiszek Istenben. Mert nem lehet ez az Isten bizonyítékom, hogy a csapból milyen víz folyik. És utána az, hogy most hideg víz folyt, vagy nem, ez már lehet csodaként is értelmezni, nem is, majd egyáltalán megkérdezzük. Tehát nem kell belemennünk ebbe a játékba, hogy az imádságot elfogadjuk, mint Isten bizonyítékot. A hívő ember egészen más motivációval imádkozhat. De ha már a motivációnál tartunk, akkor nézzük meg, hogy milyen hamis motivációk lehetnek arra, hogy imádkozzunk. Azt gondolom, hogy nem minden imádság értékes. És hogy az imádság nem önmagában értékes. Attól, mert valaki elmond 10 imád, az még semmi. Ami igazán számít, hogy miért mondja ezt el. Milyen okból és milyen célból. Azt gondolom, hogy sokszor kimondva vagy kimondatlanul azért imádkozunk, mert szeretnénk átvenni az irányítást a dolgok fölött. Szeretnénk odaülni a Isten vezette autó kormány mögé, és azt mondani, hogy mi is tudunk vezetni. És akkor Uram, hallgass meg, hogy merre kell menni. Hogy forgasd a kormány, hogyan nyomd a kuplungot, majd én tudom, hogy merre kell menni. És persze lehet használni a bibliai ígéreteket erre, ahol Jézus azt mondja, hogy ha akkora hitetek lenne, mint egy mustárnak, akkor ha azt kérnétek, hogy ez a hegy ugorja a tengerbe, akkor beleugranak. Vagy Jakab levelében is, hogy Illés imádkozott, hogy legyen eső, akkor volt eső, azt mondta, hogy ne legyen eső, akkor nem volt eső. Akkor ezek az ígéretekben belekapaszkodva, akkor mi is elkezdhetünk így imádkozni, akkor elkezdjük irányítani a dolgokat. És mennyire hamissá tud válni ez a motiváció, vagy ez a kimondatlan gondolat? Hiszen akkor mit mondok? Én akarok lenni, aki a világ dolgait irányítom, én akarom megmondani, hogy mi történjen a világban, vagyis én szeretnék Isten lenni. Persze nincsen erre hatalmam, úgyhogy megkérem a mindenható Istent, hogy a hatalmát használja úgy, ahogyan én szeretném. És ő a nagy Isten, a mindenható, én pedig a motor benne, aki dirigálok, és megmondom, hogy merre menjen az autó. De hát ez egészen hamis dolog. Hogyan vehetjük észre azt, hogy az imádságunkat ilyen dolog motiválja? Még maradhatunk egy kicsit. Például észrevehetjük azon, hogy azon mérjük le az imádságunknak az értelmét, hogy teljesült, vagy nem teljesült. Hozza a pénzt, vagy viszi a pénzt. Ha működik, akkor megéri, ha nem működik, akkor nem éri meg. Régi cigány kislány abban a cigányiskolában, ahol hittan tanítunk, egyszer azt mondta a hittanórán, amikor az imádságról volt szó, és bátorítottuk a gyereket, imádkozzatok, mert Isten meghallgatja az imáitokat. Azt mondta a kislány, egy karakán, buci kislány, hogy nem imádkozok. És kérdeztük, hogy miért nem. Hanem már egyszer kipróbáltam, és nem működött. Ugye? És hát megmosolyogjuk, hogy egy ilyen mennyire gyerekes gondolat, de sokszor felnőttként is azt mondjuk, húzósabb helyzetekben, hogy hát nem működött. Akkor pedig nincs is értelme, felhagyok ezzel, mert csak a plafonhoz beszélek. A csillagponton, amikor leveszem meg ott a csillagpont, akkor volt egy kis csoport, ahol az egyik fiatal örvendezve újságolt a számára ismeretlenek, hogy hát ő imádkozott az édesapjáért, amikor beteg volt, amikor rákos volt, és Isten meghallgatta az imádságát, és meggyógyult. Nagyon érdekes, hogy ebben a csoportban volt egy másik fiatal, aki azt mondja, hogy az én édesapám is rákos volt, imádkoztam érte, és meghalt. De akkor mi van? Ha az imádságot csak arra használjuk, hogy tudjuk-e irányítani vele a világ dolgait, akkor egy ilyen szituációban föl fogunk hagyni bele. Mert az lesz a benyomásunk, hogy hát a dolgok nem irányíthatóak, irányításunk vagy ellenőrzésünkön kívül vannak, felesleges foglalkozni vele. De ez egy hamis motiváció. Nézzük meg, hogy hogyan lehet még. Lehet az imádságot arra használni, hogy megfeleljünk Istennek. Hiszen a kegyes emberek, akik Istennek tetsző életet éltek, azok mindig is imádkoztak. És lehet, hogy én magam nem lelem örömmet abban, hogy imádkozom, de hát azért mégiscsak ez az ismertető jele a hívő embernek, ahogyan úgy is megmondta tegnap előtt egy másik diavetítésben, hát akkor mégiscsak csinálom. Hogy ott maradhassak Istennek a szűk baráti körében, ott lehessek mellette, nehogy kiessek ebből a szerető köréből, ezért én is imádkozom, annyit amennyi. Muszáj. A lehető legkevesebbet keresem a minimumot. Mi a nehézség ezzel a hozzáállással? De tudom, hogy nem mondjuk ki, tehát nem hallottam még embert, aki azt mondaná, hogy elkezdek imádkozni, hogy Isten jónak fogadjon el. Tudom, hogy nem így működik, de azt gondolom, hogy a lelkünk mégiscsak jobbnak érezzük magunkat, amikor imádkozunk, hiszen mi a jóságos Istenhez közeledünk, vele vagyunk párbeszédben. Hogyan vehetjük észre, amikor ez a hamis motiváció húzódik meg az imádságaink mögött? Azt gondolom, hogy onnan, hogy várjuk a visszajelzést. Várjuk a dicséretet. várjuk azt, hogy ha más nem a hívő testvérek azt mondják, hogy igen, ez egy imádkozó asszony. Ez egy imádkozó presbiter. Őt kéne követni. Ha ezt várjuk, ha ezt lessük, ha sorokban nyárunk, hogy valaki észrevegye már, hogy mi imádkozóak vagyunk, akkor valószínűleg ez a hamis motiváció meghúzódik az imádságainkban. A keresztény szubkultúrában is megvan, van egy másik mód, ahol észre lehet venni, hogy mikor tekintünk így az imádságra. Mégpedig az, hogy amikor valakinek nem teljesül az a kérése, amit Istennek imában elmondott, akkor szoktuk néha a csípőből azt a keresztény választ adni, hogy nem kérted eléggé. Vagy nem volt elég nagy a hitet, vagy nem volt elég összpontosított az az imádságod. De ha többen imádkoznánk érte, vagy hogyha elindítanánk egy imaláncot, egy imakommandót, akkor Isten biztos meghallgatná. Ez nagyon gyakori. Különböző kegyességirányzatokban, gyülekezetekben, de református gyülekezetekben is. De azt gondoljuk, hogy ha többen, vagy jobban, vagy hangosabban, vagy hosszabban, akkor biztosan működni fog. Akkor Isten meghallgatja. Amikor ezt gondoljuk, kimondom, vagy kimondottanul, akkor leleplezhetjük azt, hogy ez a hamis kép áll az imádságaink mögött. A harmadik ilyen hamis kép az az, amikor valamit szeretnénk kompenzálni Istennek. Hogy úgy érezzük, hogy ez nagyon hasonlít az előzőre, úgy érezzük, hogy önmagunkban nem vagyunk elég jók, de ezt megpróbáljuk valahogyan helyre billenteni. Valahogyan kárpótolni ezt a helyzetet. Csináltam valami nagyon szörnyű dolgot, nem baj, akkor most már igazán hívő életet élek. Most már nagyon elhatározom. Most már tényleg úgy lesz. Akkor naponta olvasom a Bibliát, naponta imádkozom. Nehéz helyzetben is kérem a testvérek tanácsát, de legalábbis a lelkészét. Elhatározom, és imádkozni fogok. Pozitív dolog eldönteni, hogy imádkozni fogunk? Abszolút. De miért? Bűntudatból? Azért, mert úgy érezzük, hogy valami hiányérzetünk van, és akkor ezt valahogyan jóvá kell tennünk? Mi a nehézség azzal, hogyha így közelítünk az imádsághoz? Hát az, hogy soha nem fogjuk tudni, hogy mikor elég. Hogy mennyit is kell visszafizetnem azért a kárért, amit okoztam. Vagy mennyit is kell imádkoznom, hogy visszaimádkozhassam Istenhez magamat, az ő szerető köreibe. Mindig ott lesz az az érzés, egyébként jogos érzés, hogy az imádságaim nem elegek. A zsoltáros azt írja, hogy ha az ember örökké élne is, akkor sem tudná megváltani saját magát. Akkor sem tudna annyit fizetni Istennek, annyit adni Istennek, hogy Isten azt mondaná, hogy jó, megérdemel az örök élet. Ha örökké élnénk, nem 10 évig, nem 100 és nem 100 évig, hanem örökké élnénk, az sem elég. Úgyhogy nem csoda, ha valaki az imádságai után még mindig úgy érzi, hogy ez nem elég. Mert tényleg nem elég. Ez egy nagyon hamis motiváció, és nagyon meg is tudja nyomorítani az embert, hogyha azt gondolja, hogy Istennek ilyen módon meg tud felelni. A zsidóság nagy bajban van, mégpedig a hívő zsidóság. Ugyanis a mózesi törvények előírják azt, hogy hogyan kell bemutatnia a hívő zsidó embernek különböző áldozatokat Istennek. A bűnért való áldozatot, étel áldozatot, hála áldozatot. De hát ugye nem tudják bemutatni ezeket az áldozatokat, mert nincs templom. És ott van, a hívő zsidó emberek olvassák a mózesi törvényeket, ezt csinál, tartsd meg a parancsolatot, és élni fogsz. És nem tudja megtartani a parancsolatot, mert nem áll a templom. Na, mit lehet ilyenkor tenni? A templom Krisztus után 70-ben pusztult el, szóval már közel 2000 éves kérdése ez a zsidóságnak, hogy nem tud bűnért való áldozatot bemutatni. Nem tudja az Istennel való kapcsolatát megjavítani. És mi erre a válasz? Hogyan létezhet úgy egy hívő zsidó ember, aki tudja, hogy erre szükség van, és tudja azt is, hogy ezt nem tudja megtenni. Hát, volt egy rabbi, aki azt mondta, nem sokkal a templom pusztulása után, hogy Isten egy elnéző Isten. tudja ő is, hogy nincs templom. Tudja ő is, hogy nem lehet áldozatot bemutatni. Ezért ebben az időszakban, amíg a templom nem áll, Isten elfogadja a jó cselekedeteinket és imádságainkat, mintha azok áldozatok volnának. Mind a mai napig a hívő zsidóságnak egy nagyon nagy része erre a rabbira hivatkozva azt mondja, hogy ez működik, és csak így működik. Ami érdekes, hogy ezt sokszor nem szokták elmondani a hívő zsidó emberek, hogy ez a rabbi, aki ezt tanította, ő ebben nem tudott megnyugodni. Ő a halottas ágyán a körülötte állóknak még azt mondta, hogy nem teljesen nyugodt a lelkiismerete, hogy vajon Isten tényleg ezt elfogadja-e. Hiszen a Tórában egyetlen egy ilyen kitétel sincsen, hogy ha nem tudod bemutatni, nem baj, akkor majd van egy étel. Nincs ilyen. Kell az áldozat. Kell a jóvátétel. Kell visszatérni Istenhez. Keresztényként kicsit könnyebb helyzetben vagyunk, mert mi azt valljuk, hogy ez az áldozat megtörtént. A mózesi törvények érvényesek maradtak, tényleg van bűnért való áldozat, de ez egyszerű és tökéletes volt. Nem nekünk kell bemutatni újra és újra. De miért mondtam el ezt a hosszú történetet a zsidóságból? Azért, mert hogyha mi az imádságot erre akarjuk használni, hogy bemutatunk Istennek egy áldozatot, szabad 5 percemet odaadtam az Úrnak, vagy 10-et, aki ezért jobb embernek tekint engem, akkor ugyanazt csináljuk, mint a hívő zsidóság, aki kínlódik a bűn kérdésével. Nem megy. Érezzük, hogy ez nem elég. Mehetünk tovább. Nézzünk akkor, hogy milyen pozitív motiváció lehet az imádságnak. Hiszen most úgy tűnik, mintha imádkozni már nem is lenne érdemes, mert annyi negatív motiváció lehet. A Heidelbergi K.T. is beszél az imádságról, és a Heidelbergi K.T. 3 részre van osztva, 3 nagy részre. Az első rész az ember bűnéről és nyomorúságáról szól. A második rész arról, hogy hogyan váltja meg Isten az ember, hogyan lehet ebből a helyzetből kijönni. És a harmadik pedig arról, hogy hogyan lehetünk Istennek hálásak. És nagyon érdekes, hogy az imádság az nem ott szerepel a megváltásnál, hogy hogyan vált meg bennünket Isten, hanem ott van a hálaadásnál. Vagyis a Heidelbergi K.T. nagyon biblikusan megfordítja a dolgot, és azt mondja, hogy nem a bűnös ember imádkozik azért, hogy ő bűntelen legyen, hanem a megváltott ember talál vissza Istenhez, és kezd el vele kommunikálni. Örömmel. Hálából. Ezért mondja Pál apostol és a Filippi beliekhez írott levélben, hogy mindenkor hálaadással tárjátok fel könyörgéseiteket Isten előtt. Ha a hamis motivációkat nézzük, és ez így imádkozunk, akkor örökre az lesz a kérdésünk, hogy milyen a jó imádság. Mi az, ami kell bele, hogy Isten elfogadja azt. Emlékszem általános iskolai hittanórán, talán 5-esek lehettünk, amikor az imádságról tanultunk, és a hittantanárunk elmondta, hogy mi kell egy jó imádsághoz. És mint egy receptkönyv. Fogj egy kis dicsőítést, kezd úgy, mert Isten méltó arra, hogy dicsőítsük és magasztaljuk. Utána beléljél egy kis hálaadást, konkrét dolgokat köszönj meg Istennek. Utána következik a bűnvallás, azért lásd meg, hogy ki vagy Isten előtt, és a végén jöhet a kérés. Megtanultuk ezt a 4 dolgot, és az volt a feladat, hogy akkor írjunk egy ilyen imádságot. Írtunk is, volt rá 5-10 percünk, akkor elkészültünk vele, akkor kérdezte a hittantanár, hogy na, hogyan áll össze nektek ez az imádság? Fogadok le a dicsőítés a legrövidebb. Mindenki szégyenkezően nézett a papírjára, hogy hát, tényleg. Fogadok, hogy a második legrövidebb pedig a hálaadás. Hát igaz, igaz, hosszabb volt, mint a dicsőítés, azért még mindig elég rövid. De a bűnbocsánatról szóló rész az egészen rövid. Hát tényleg úgy kellett keresni 2-3 dolgot, amiért bocsánatot kértünk. Fogadok, hogy a kérések lesznek a leghosszabbak. És hát tényleg így történt. De emlékszem, hogy utána, hát nem azt mondom, hogy gyötrődtem rajta, de hogy nagyon sokszor eszembe jutott ez a hittanórai jelenet az imádságaim során, és sokszor imádkoztam úgy, hogy jó, dicsőítés, legyen meg a hálaadás, felsorolok néhány bűnt, hogy elmondhassam végre, amit kérni szeretnék Istentől. Tehát, hogyha nem az öröm motivál bennünket, akkor ilyenek lesznek az imádságaink, ilyen nagyon módszeresek, nagyon számítóak és élettelenek. Ha viszont az öröm motivál bennünket, és az, hogy Istennel úgy kommunikálhatunk, hogy már előtte van az életünk. Nem kell jóvá tennünk, azt mondom, hát jóvá van téve. Nem kell megváltanunk magunkat, hiszen már meg vagyunk váltva. Ha így tudunk kommunikálni Istennel, akkor lehetőségünk van egy sokkal természetesebb kommunikációra vele. Nem szeretnék képmutató lenni, vagy nem szeretnék eljátszani azt, hogy ez nálam mindig működik. Ezt egyszer valaki megtanulta, hazamegy és onnantól kezdve tudja, sőt úgy is csinálja. Ez nem így működik. Azt gondolom, hogy a lelkünk, a természetünk ösztönösen újra és újra visszahúz ahhoz, hogy távol kerüljünk Istenhez, és hogy ne éljünk ezzel a lehetőséggel. Főleg lelkészként is tapasztalom ezt a rutint, hogy ugye Isten tiszteleteken imádkozni kell. Senki nem kérdezi, hogy akarunk-e imádkozni, az van a liturgiában. Egy állítatott imádság nélkül nem lehet elkezdeni, de befejezésen. És pont erről beszélgettünk Andrással az első nap után, hogy annyira nehéz látni ilyenkor saját magunkat lelkészként, hogy valamit mondok a személyes imádságaimban, az már csak egy papír rutin, tudok én imádkozni, ha álmomból ébresztenek fel, akkor is. Vagy pedig ez tényleg személyes imádság maradt. De azt gondolom, hogy ez nem csak lelkészeknek kérdés, hanem minden egyes hívő embernek, aki szokott imádkozni. Hogy rutinná vált, ugyanazokat a dolgokat mondom, csak azért, mert megszoktam, vagy pedig én most tényleg beszélek Istennel. Volt ezzel kapcsolatban egy történet, vagy egy megtapasztalás is. Az egyik ifi után, ahol én is ifis vagyok és nem vezető, tehát a 20 éves ifiben, után imádkoztunk kis csoportokban, és pont ezen gondolkodtam kicsit cinikusan magamon, hogy hát most biztosan fogok mondani egy olyan imádságot, ami kapcsolódik a témához, megkérem Isten, hogy legyen úgy, ahogy tanultuk, és akkor... De vajon tényleg ezt mondanám-e Istennek, ha komolyan venném, hogy ő most itt van, és figyel arra, amit mondok? Vajon mit mondanék neki akkor? És akkor nagyon rossz kedvem volt, és nagyon cinikus volt, és azt gondoltam, hogy hát biztosan azt mondanám neki, ami tényleg a fejemben jár. Hogy két hete eltűnt a pici kis mikroSD kártyán, egy számítógépes alkatrészem, nem találom sehol, ha van egy kis szabadidőm, rögtön ezt kezdem keresni, ezen jár az agyam, hogy ez hova tűnt. Biztos ezt mondanám Istennek, ha őszintén imádkozni. És akkor most nem is fogok hangosan imádkozni, mert nem lenne őszinte. És ahogyan ezt így cinikusan megfogalmaztam magamban, vizuálisan a fejemben megjelent a laptoptáskámnak az első zsebe, és így láttam, hogy oda tettem be. És akkor gondoltam, hogy jó, az utasság lehet, hogy ott van, de nem? És hazamentem, és tényleg ott volt. Na de mit üzent ezzel Isten? De egyébként nem szokott ilyen látomásom lenni, tehát ez nem vagyok egy ilyen karakter. De azt gondolom, hogy ez igenis lehet egy üzenet fel Istennek, hogy amit tudok az imádságról, az igaz. Hogy igenis lehet ennyire természetesen és hétköznapian beszélni Istennel, mint amit tudok. És ezzel bátorít Isten engem is, és mindannyiunkat, hogy hajrá! Szeretnék beszélgetni veled. Mondjad! Nem baj, ha nem kerek, nem baj, ha rövid, nem baj, ha belealszol, de beszélgess! Van még egy lehetőség a imádságban, és ezzel szeretnénk zárni. Ami túl a személyes világunkon, hogy mi hogyan éljük meg a kapcsolatunkat Istennel, ezen túlmutat. Az ima, azt gondolom, hogy egy remek lehetőség arra, hogy közben járjunk. Próbáltam lehet egy kevésbé vallásos szót keresni, de nem találtam. Ez a logó, amit most láthatunk a képen, ez az Ubuntu nevű operációs rendszernek a logója. Nem szeretnék kis előadást tartani, pedig az a kísértés. Az a lényeg, hogy ez egy olyan számítógépes operációs rendszer, amit ingyenessé tettek, egy nagy közösség tesz bele mindenki egy kicsit, mindenkinek szabadon hozzáférhető, mindenki belenyúlhat, mindenki belepiszkálhat, és ez a logó felülnézetből ábrázol embereket, nem tudom mennyire látszik, ez a fejük, ez pedig a kalariba, hogyan öledik egymást és összefognak. Az Ubuntu pedig egy afrikai filozófiai rendszer is, amelyik azt mondja, hogy így az emberek azért vannak a Földön, hogy egymás segítség is, hogy közösségben haladjanak előre. Ha valaki szeretne ilyen operációs rendszert, szívesen megmutatom, hogy hogyan működik. Nagyon egyszerű használni. De azt gondolom, hogy az imádságnak is van egy ilyen vetülete, hogy az imáinkkal, az imádságunkban nem csak magunkról van szó és Istenről, hanem azokról az emberekről, akikkel találkozunk, akiket szeretünk és akikhez közünk van. nagyon érdekes ebből a szempontból megnézni Ábrahám történetét, amikor Ábrahám könyörög Sodomáért. Isten, mint Ábrahámnak a barátja, ugye ezt mondja a Szentírás, elmondja Ábrahámnak, hogy Sodoma el fog pusztulni. Mert annyi ott a gyalázat, annyi ott a kegyetlenség, annyi ott az erkölcstelenség, mindenki csak jajgat, mindenki szenved miatta, de mégis mindenki részese és okozója ennek, úgyhogy Sodomának el kell pusztulnia. Amikor Ábrahám ezt meghallja, akkor elkezd imádkozni. És azt kérdez Istentől, hát Uram, te ugye nem vagy egy igazságtalan Isten. Ha van ott 50 ember, akkor ugye nem pusztítod el a várost. És Isten azt mondja, hogy természetesen nem. Hogyha van ott 50 igaz ember, akkor ezért az 50 igazért nem fogom elpusztítani. Tehát Ábrahám tovább megy, és ha csak 45 van, ha csak 5 fia van az 50-nek, akkor már elpusztítod. És mondja Isten, hogy nem, akkor sem pusztítod. 40, 35, 30. Nem olvasom fel, mert még olvasni is fárasztó, ahogyan alkudozik Ábrahám Istennel. És a végén lealkudja egészen 10-ig, és akkor itt megszakad a bibliai elbeszélés. És egyébként Sodom elpusztul, de milyen érdekes, hogy ez csak az a 2-3 ember, akit Isten igaznak nyilvánított, még azok is megmenekülnek, tehát hogy ők sem fognak elpusztulni a városban. Hogy mekkora lehetőség van az Istennel való beszélgetésünkben, hogy Isten elé vigyük azokat az embereket, közösségeket, vagy a várost, amihez közünk van, mert itt élünk. Azt gondolom, hogy ez egy személyes küldetésünk is, hogy imádkozzunk ezekért a dolgokért, ezekért az emberekért. És Sodoma elpusztult. Úgy tűnhet, hogy Ábrahám imádságának nem sok értelme volt, azon túl, hogy megmutatta, hogy Istennel még így is lehet beszélni, és nem csak agyon. De igenis, ennél sokkal több értelme volt az Ábrahám imádságának. Mert mi történt ebben a történetben? Ábrahám imádkozott a közösségért, és azt mondta Istennek, hogy az igazért, a kevés igazért, mentsd meg a sok bűnöst. Ott ez nem történt meg. De pár ezer évvel később a keresztfán pontosan ez történt. Az egy igazért az összes bűnös megmenekül. Van értelme a közbenjárásnak, mert azt gondolom, hogy amikor imádkozunk másokért, imádkozunk a közösségért, imádkozunk a városért, akkor erre az Istenre mutatunk. És amikor, ahogy mondtam a szenvedésnél, hogy fáj nekünk az, ami Istennek fáj. Hogyha fáj a bűn, fáj az Istentől való távolság, fáj a szeretetlenség, fáj a megromlott kapcsolatok, fáj a prostitúció, a drog a városban, akkor, és tudunk Istenhez imádkozni ilyen fájó szívvel, akkor ezzel azt mutatjuk, hogy átérezzük azt, amit Isten átérez. Vagy legalábbis fontosnak tartjuk, ha nem érezzük, akkor legalább fogunk nyilván. Az agyunkkal fontosnak tartjuk. És ennek óriási ereje van. Találkoztam egy indiai lelkésszel, illetve ő tartott egy előadást, amit én hallgattam. Indiában, egy nagyvárosban kezdtek el szolgálatot, prostituáltak felé evangelizáltak. És hát ez a nagyváros, ez 10 millió fős, tehát egy magyarországi nagyváros. És azt mondta, hogy a gyülekezetük elkezdett azért imádkozni, hogy Isten adjon egy olyan embert a közösségbe, akire a város felnéz, akinek tekintélye van, aki befolyással van az emberek véleményére, a közvéleményre. És nem sokkal, miután imádkoztak, azután történt az, hogy abban a városban akartak forgatni egy filmet prostituáltakról. És a főszereplő színésznő azt mondta, hogy hát ő nem tudja hitelesen eljátszani ezt a szerepet, amíg nem tudja, hogy pontosan milyen is egy prostituáltnak az élete Indiában. Ezért ő elment, és a prostituáltak között lakott, olyan épületben, olyan ruhásban, ahogyan ők éltek, pár hetet akart így eltölteni, hogy át tudja ezt érezni. És ebben a pár hétben ő maga is találkozott ezzel a szolgálattal, ezen a keresztény szolgálattal, látta, hogy keresztényeknek fontos a város, hogy tenni akarnak a szenvedés csillapítása érdekében, és hogy minél többen megismerjék Istent, és ő maga is ezen gyönyörködve azt mondta, hogy hát, ha keresztények ilyenek, akkor Isten még inkább ilyen, és én ezt az Istent imádni és követni akarom. És ő hitre jutott, és utána ott maradt ebben a szolgálatban, hogy maga a prostituáltak között szolgált, és a filmek is, ha jól tudom, akkor volt egy ilyen felütése. Hogy amiért imádkoztak, a városért imádkoztak, hogy a nagy közönség, vagy a nagy közösségnek legyen egy ilyen embere, aki tud Istenre mutatni, és akinek van tekintélye. Ez megtörtént. Fölmerül még az a kérdés, visszatérve a tanításnak az elejéhez, amikor azt mondtam, hogy hát sokszor szégyenérzetünk lehet az imádsággal kapcsolatban, hogy Istentől mindig csak kérünk, és hogy ez ilyen már szemtelenségnek tűnhet. Egyszer az ifjén beszélgettünk erről, és akkor tűnt föl, hogy nem emlékszem a Szentírásban egyetlen egy olyan helyre sem, ahol Isten azt mondta volna, hogy figyelj, túl sokat kértek tőlem, legyen elég. Ha valakinek eszébe jut egy ilyen történet, vagy ehhez hasonló, az nyugodtan mondja. Azt gondolom, hogy Istennek nem elég az, amit mi kérünk. És nem mondja azt, hogy figyelj, most már fárasztasz. Elég volt. Hallás. Szerintem az imádságainkkal nem az a baj, hogy túl sokat kérünk Istentől, vagy hogy túl kicsi dolgokért is imádkozunk, hanem az, hogy túl keveset kérünk. Nem az a baj, hogy imádkozunk, hogy elérjem azt a buszt, hanem az a baj, ha csak ennyiért imádkozunk. Azt gondolom, hogy az imádságunkban sokkal magasabb szinten is el lehet jutni, vagy sokkal magasabb szinten is lehet gondolkodni. Az egyik ilyen szint, amit én nagyon szeretek, az, hogy a városért is lehet imádkozni. Hogy túl tekinteni a piti dolgokon, még akkor is, ha ezek is Isten előtt vannak. És lehet sokért imádkozni. Az imádságra gondolva legyen ez a két kérdésünk, hogy vajon az öröm motivál-e az, hogy Isten elfogadott bennünket, és hogy szeret bennünket, ezért kommunikálunk vele, tehát helyesen a motivációnk. A másik pedig, hogy vajon a lehető legtöbbet kérjük Istentől? Adjon Isten bátorságot, hogy fölismerjük ezekre a kérdésekre a választ, közelebb kerüljünk hozzá, és hogy örömünket legyük a vele való kommunikációt. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, tudjuk, halljuk, és tapasztaltuk is, hogy veled kommunikálni jó. Ennek néha annyira természetes módját át tudjuk tapasztalni, amikor üres percekben, vagy csak felsóhajtva megszólítunk téged. Máskor pedig annyira nyögvenyelős tud lenni, és csak tehernek érezzük. Urunk, te ismersz mindannyiunkat egyen-egyenként is, és tudod azt, hogy milyen az ima életünk. Tudod azt, hogy ha szégyenkezünk emiatt, vagy azt is látod, hogy ha negatív a motivációnk, amikor kommunikálunk veled. Urunk, kérünk, hogy irányítsd a tekintetünket, a figyelmünket és az egész életünket a te megváltó munkádra, Krisztusra. Add, hogy lássuk meg és fogjuk fel, legyen egészen az életünknek a része az, hogy ez elég. Hogy nem kell kijavítanunk magunkat, és nem is tudjuk kijavítani magunkat. És hogyha soha meg nem szólítanánk téged, akkor is ugyanúgy elfogadnál bennünket. Urunk, kérünk, hogy erősítsd a hálát a szívünkben. Az, hogy ahogy megismerünk téged, úgy ne tudjunk hallgatni. Akarjunk köszönetet mondani, akarjunk téged kérdezni, és akarjunk másokért közben járni. Urunk, kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg a gyülekezeti tagokat is, és áld meg Lápos Palavát, áld meg ezt az egész várost. Te látod, hogy mennyi nyomor van, és mennyi ki nem mondott imádság, mennyi megoldhatatlan a helyzet, és hogy a keresztény közösség, mi hívő emberek, hogyan tudunk rád mutatni. Kérünk, adj ehhez bölcsességet, és adj inspirációt arra, hogy veled kommunikáljunk, a te akaratodra figyeljünk. A te nevedért kérünk, hogy hallgass nekünk. Van, akinek van észrevétele, kritikája, kérdése az elhangzott tanítással kapcsolatban, az bátran megteheti. Tudom, hogy prédikációt nem illik kritizálni, de azt látjuk, hogy Pál apostolékat is megkritizálták, hazamentek, elolvasták a Bibliájukban, hogy tényleg úgy van ez, szóval nyugodtan. Attól, hogy Isten igényt hirdetjük, attól még mi lelkészet nem vagyunk Isten, tehát nyugodtan hozzá lehet szólni, vagy kérdezni. A személyes tapasztalatot elmondani. Amíg gondolkodnak a testvérek, addig elfelejtettem ezt elmondani. Hoztam egy háromdimenziós illusztrációt is. Valaki ismeri a gyurmalint? Nem sima gyurma, ez gyurmali. És az a különlegessége, tehát egyrészt formázható, mint egy hagyományos gyurma, tehát minden tud, amit egy gyurma tud. Mégis, ha nagyobb erő éri, akkor másképp viselkedik ugyanaz az anyag. Csak így most pattog, de hogyha kalapáccsal ütnék rá, akkor szilánkosra törne. De ha csak így tartom, akkor szépen lassan elkezd a gravitáció lehúzni, egy-két percen belül a Földön van. Ezt azért hoztam, csak elfelejtettem mondani, hogy nem volt benne a tárgyal vagy kivetítő. De az imádságra is nagyon hasonlít ez, hogyha valaki nagyon keményen akar imádkozni, hogy azt meg kell tennem, arra mindenképp szükségem van, akkor kemény lesz az a tapasztalat, amit megél ebben. Ez nem egy lágy, nem egy bensőséges, nem egy szeretetteljes tapasztalat lesz. Még hogyha valaki szeretettel fordul Istenhez, vagy az ő szeretetéből indul ki, akkor az már formálhatóvá teszi őt magát is, és egészen más a tapasztalata Istennel. Nem tudom, hogy ez elvont-e, vagy nem, de a gyurmaim nagyon szeretem. Van olyan is, aki sötétben világít. De ez nem tud, ez csak a rajz. És stresszolónak is jó szószékre.
Nehéz pillanatban ledobod a gyülekezet. Szerintem bátran szóljunk, hogyha van bennünk gondolat.
Én megúsztam még egy megtérésemmel kapcsolatosan lehetséges. Jó létemben biztos, hogy nem fogultam volna az Úrhoz. De mivel, hogy egyedül maradtam a három gyerekemmel, és nagyon nehéz volt elképzelni, hogy most már hogy lesz tovább, akkor nem is tudnám elmondani, hogy én honnan kaptam azt az ima erőt, hogy én letérdeltem ének idején, és elkezdtem imádkozni az Úrhoz, átadtam a gyermekeimet neki, megköszöntem, hogy adott gyerekeket, és így napról-napra erősödött a hitéletem, vettem a Bibliát, olvastam, egy darabig nem értettem, akkor kezdtem imádkozni, ezért, hogy kapja a tisztán általános bölcsességet, hogy ne csak üresen maradjak az ige elolvasása után, és olyan csodálatos volt, az Úr meghallgatta az imámat, a nagyfiam a teológiára, Kolozsvára bejutott, akkor pont hazajött, és meszelés volt, a konyhában feküdtem, ugye felültek a szobát fordítva, egy szivacsra, és éjjel arra ítettem fel, hogy valaki nekem azt mondja, hogy hitáltal igazolsz meg. De úgy valóságot csengett a fős. Felültem, és mondja, Uram, ez te vagy. Ez lehetetlen, hogy nem telegnék. És akkor mind, tehát annyit odát tett az életembe az Úr. De az, hogy eleget imádkozni sose tudom. És volt úgy, hogy eljöttem rá kezére, Szejánkámékba, és hát szerettek én Isten közelségében lenni mindig, amíg jövök a templomig, itt is imádkozom, kérem a áldást ide is, gyerekeimre is, és töltődök már eletem is mind. És Rakkevén megyünk a templom felé a leánkám, most nézem, jól beszélt hát a templom, gyönyörű, református templomot HD-ből vagyok, már elnézést, hogy persze mutatkoztam már, itt már biztos ráteszetek jönni, hogy honnan jöttem. És megyek a templomba, és alig utak a szép templomba, vagy tízen, és mondja, hát azért még mindig több eljárom sokkal, mint itt ebben a gyönyörű templomba, csak ennyien, mi valósággal úgy fájt a lelkem, hogy milyen szíves kevesen vannak. Balról leültünk, és mondom a lányomnak, hogy a babika szemüvegem a Bibliában maradt, reggel elolvastam a napvégét, és most nem látok én innenkel. Szeretek énekelni, oda meg is tudtam szólni, hogy egy kicsit hangosan énekelek a lányfát, hogy szeretek énekelni. És így félre elmondom, ura, nézd meg a látásomat, mert szeretnék énekelni, és valahogy elmondtam, elimádkoztam. És csak gyönyörködtem a templomban, nézel után vártam, hogy jönnének az emléki, nem igen jött. A túlsó oldalon egy szemület meg is nőtt, és hát az felállás pont hozzám jön, és azt mondja nekem, hogy én láttam a nagy könyveket, a kicsikéket, én azt hittem a nagy az Biblia, a kicsike énekeskönyvben állunk, itt van. Ilyen nagy énekeskönyv nincsen. És tehát meg csak úgy rúdult ez a szembe, hogy a kezemben legyen, mert abból láttam, hogy énekelni. És az a nő hozzám jön, és azt mondja nekem, hogy ide tetszik a nagy énekeskönyvet adni, mit tudom, én előttem volt. Mondom, az énekeskönyv, és hát azt mondja, igen, a szemüvegem otthon felejtettem, és elkezdtem kacagni, én is. És azt mondja, hát én előttem is kaptam az énekeskönyvet, de valamit én ide kellett üljek, hogy magától kérje más. Mondom, azért, mert az úr ide küldtem, hogy tudjam, hogy nyisla fel a szemem, hogy az énekeskönyv.
De milyen érdekes, nem? Mert hogyha egy nem hívő ember fülével hallgatom ezt, akkor azt mondom, hogy lehet, hogy az a nő egyébként is oda ment volna. Viszont aki pedig benne van ebben a történetben, attól nem lehet elvitatni, tehát az lehetetlen.
Folyamatosan tudom, és valóban kérni többet kérek én is, mint amennyit áldom, de azért próbálok mégis, hogy ne mindig csak kérjek. De valóban tetszik mondani, mennyasszonyokkal kölcsönzőt indítottam, egy ruhával indultam. Akkor dolgoztam egy helyen, ott eltanultam. Valamikor cukiba dolgoztam, de akkor vagy 5 évig itt dolgoztam, házban szakmát állottam, azok jöttek Debrecenbe, el akartak hozni, hogy ugye jól tudtam dolgozni, de azt mondtam, nem lehet a gyerekek elmész. És akkor egy ruhával indultam, de azt is kértem az áldást, kértem uram, segíts meg már a kölcsönző, hogy ezt, hát én nem akarok egy két ruhával csak. Hát az is olyan csodálatosan megbíztak az emberek, nem tudtam kifizetni, mondtam, hogy elteszenek-e bármi, hogy mit tudom én, mikor, folyamatosan kifizetem, mindenki bízott bennem, és nem is csalódott, de én sem az úrba soha. Hát teljesen minden nap kértem, hogy a mindennapi kenyerem legyen meg, és felfelültem 50 ruhára, ami most is megvan, csak sajnos most nem megy egy éve, annak én is mondjuk hozója voltam. És úgy is volt, hogy nem volt semmi pénzem, letébredtem, imádkoztam, és ez nem is jön, hogy az ember így. Hát alig volt egy pár, 20 perces, ott volt a kuncsakt az ajtón, és mikor elment, és mondtam, uram, ezt lehet. És volt úgy, hogy vissza, úgy meg akartam fogni, és szobába beléptem, és imádkoztam, és kértem, hogy uram, valahogy kéne állni, nem foglalt ruhát. Tehát én a vezetését én nagyon-nagyon... Annyi csodálatos dolog történt az életben. És a gyermekeim még is, úgy is volt otthon, imádkoztam, hogy a leánkáról valamit tudjak meg. Hát én ahogy felsálltam az imából, és már csendetünk el. Ezek olyan csodálatos dolgok. Nem azt mondom, hogy minden jósú sikerül, mert a lelkész fiamnak, például a menyem is lelkésznő, kórházi lelkésznő, és hát hiszen jövőnye nekik. Kértem az úrtól, hogy egy szép leánkát adjál uram, ez az egy unokám van. Én is a szépet kértem, nem az, hogy egészségeset, és műszi szájra született. Egy gyerek. Na. De ilyen nincsen. Én köszönöm azt a gyereket is minden jó. Hát az annyira, és több van abban a gyerekben, mint a más gyerekekben, és olyan csodálatos, hogy különben nagyon szép lejárka. De az elég gond. Elég gond. De
köszönjük szépen!
Elnézést,
hogy ilyen sokat... Ezeket érdemes megírni az ülőközeti újságban, vagy begyűjteni. Itt. Egyébként szerintem, amit hittamból tanultunk, az biztos, hogy jó gyerekeknek, meg egyébként lehet, hogy felnőtteknek is, hogy áldás, bűnbocsánat kérés, meg ilyesmi, de a valóságban ezek sokkal jobban összetartoznak és összemosulnak. Tehát, ha én kérek valamit Istentől, az egy akkora dicséret Istennek, mert ezzel azt mondom, hogy ő az, akitől várok mindent. Tehát lehet, hogy nem fogalmazom meg, hogy te vagy minden jónak adója, meg ilyesmi, de hogyha tőle kérem, hát azzal ötön azt mondom, hogy te vagy minden jónak adója, nem? Tehát szerintem nem kell ezen görcsölni, vagy nem kell ezen görcsölni, hanem bár te természetesen.
Lehet, hogy én meg gyógyultam is. Bukarestbe akartak küldeni műtétet, és akkor megint imád képtem, és ugye, egy kézfa össze, hogy meggyújtódik, kell is az erő. Én szerintem nagyobb az erő a csönnekben a gyomáknak, a normális, ahol több fa van, az már nagyobb az erő. Én képtem ima közösségről, imád és egy hétlefogvásaratban az eredményem is megváltozott, és az orvos, hogy nem örvendezett csepp, amikor mondtam, hogy én nem kell menjek, hát kérdezhetően a fájuk, hogy mi történt, hogy az eredménye jó lett. És mondtam, hogy így van, hát olyan nincsen. Nem mondom, de én tudom, hogy van. Mert ilyesmi is történt jelen. Elmondtam az úrnak, nem tudok románul, mi lett most ott velem egyetni, felmenjek, elveszek, hogy mit tudom én, és meghallgatom. Nem mindent kapunk meg, ez biztos, mert amit nem kapunk meg, az a bele kell, hogy nyugodjunk, mert ez biztos az ő belátása szerint, így kell egy nem, akkor jó se számolni. Én így fogom fel ezeket a dolgokat.
Köszönjük szépen!
És a Szentlélek is itt is úgy működik, mint ott van. Egy terapikatást sem tudtam tervezni. Itt is úgy átjár, itt a templomban is, amikor úgy átjár, éreztem, hogy ezek csodálatos dolgok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen. Ez annyira pozitívok ezek az élmények, annyira pozitív ezt megosztani. Köszönjük.
Akkor nekem az lenne a kérdésem, hogy az imádságot a meditációval, nem tudom erről a véleményed. Én személyesen ezen elég még vagyok akadva, de meg azt gondolom, hogy az ima az egy találkozás az Istennel. Tehát nem tudom, hogy hol van itt az egészséges határ. Én mondjuk azt szeretem a anyamat kidobni az ablakon, amikor az Úrral együtt vagyok, mert szerintem az...
Sok mindent lehet meditáció alatt érteni. Különböző szellemi irányzatoknak, a vallásoknak ez egy vallásos cselekménye. Én azt nem érzem rokonnak az imádsággal. Viszont a keresztény imában is el tudok képzelni olyan műfajt, amelyik egy ilyen, úgy hívják ezt a katolikusok, hogy ilyen szemlélődő imádság. Tehát, hogy nem mond semmit Istennek, de ő végig gondolja, hogy Isten kicsoda, hogy mit tett. És ez egyfajta meditáció, de mégsem a szó keleti misztikus értelmében. Nekem ez belefér, vagy... Igen, szerintem ez lehet pozitív. De azt nem gondolom, hogy lemenve alfába az másfajta Isten élmény, mint.
És az Istennel való találkozás, tehát ezt ugyan gondolod, hogy szerintem ez csak imádásban, mert úgy sokkal így bennünk van a feszkó, hogy ha nem imádkozod, akkor ma még nem is hívtak az Isten telefonon,
ugye? Igen, de erre jöhet egy másik válasz, hogy miért hívnám föl, aki mellettem van. Tehát, hogy nem ezen múlik, szerintem. Inkább...
Mert ugyanezt kell, hogy minden napon sokkal az Úrral, és
igen.
Mindig
ilyen pironkodni. De hogy ezt szerintem egy annyira nagy szabadság, amikor az ember belátja, hogy elfogadja, hogy nem kell pironkodni. Tehát, hogy a pironkodás nem visz közelebb Istenhez, főleg, hogyha ez egy életforma. És nagyon sokszor még a református közösségek is tudnak ilyen arszpirítúak lenni. Mert a szégyennel nagyon sok embert lehet irányítani, nagyon sok embert lehet mozgatni. De ez egy abszolút nem biblikus hozzáállás. Egy prédikációban egy fiatal lelkész azt mondta, egy olyan gyülekezetnek beszélt, ahol rendszeres bibliaolvasók voltak, hogy arról volt szó, hogy te tudsz-e még gyönyörködni az Isten szavában. Tehát, amit olvasol, az hat-e rád, vagy csak a napi rutinnak a része. És azt mondta, hogy most próbáld ki, hogy pár napig nem olvasol Bibliát. Lelkész azt mondja, hogy ne olvasd Bibliát. De hogy pont azért, hogy van-e egy olyan érzés benned, hogy ez hiányzik, ha nincs meg. És hogyha hiányzik, akkor mi hiányzik, mint a dohányosoknak a cigi, hogy a mozdulat hiányzik a napi rendemből, vagy pedig tudni akarom, hogy mi van benne, és akarom. És ugye ez az imádság, hogy szerintem, hogy mi lenne, hogy Isten azt mondaná, hogy most egy hónapig ne imádkozz. Hogy akkor azt mondaná, de én akarok, akkor is akarok. Vagy pedig azt mondom, hogy hú, végre. Tehát, hogy Igen, nem tudom, hogy ez válasz-e. De szerintem Isten nincs egy ilyen elvárása az imádsággal kapcsolatban, nem méregeti. Viszont, hogyha mondjuk ilyen párkapcsolatra vetítjük, akkor azért mégis jó, hogyha a mellettem lévő számításról veszem, vagy hogy így szólok hozzá. De az nem igaz, hogy ha én nem szólok hozzá, akkor ő megszűnne szeretni engem, vagy elválna. Ha bár attól függ, mennyi ideig nem szólok.
Meg attól is, de hogy mit szólok hozzá. Mert lehet, hogy azért válik el.
Hát azért a zsoltárokban vannak igen csaptanó zsoltárok, amik úgy beolvasnak Istennek, hogy volt egy ilyen kérdés, hogy akkor már átvezetem a kérdésekre, hogy mi az, amiről nem szoktunk prédikálni a gyülekezetekben, vagy soha nincsen tanítás. Hát mondjuk az ilyen zsoltárokról nem gyakran hallott tanítást, amik ilyen jól ráolvasnak Istenre, hogy miért engedted meg ezt, és hogy meddig tart a haragod, és ha csak a jókkal bánsz ilyen rosszul. Szóval ezek igazából nagyon durva imák.
De hát ebben ott van feloldás, és valahogy eljut oda, hogy akkor te vagy a bölcsöd, igazságos, és majd te...
Igen, vagy ha nincs, akkor a Biblia magyarázat megmondják, hogy ez a következőben lesz, és a kettő összetartozik. Szerintem van helye az indulatoknak Isten előtt, sőt.
Elmondok egy ima meghallgatás élményemet, hogy Isten annyira közel van, és annyira tudja a már előre kérésünket, mielőtt mi még ki is mondanák. Én egy idős nénit ápoltam, és a férjem már belerokkan, és olyan állapotban volt már a néni, amikor egyik reggel bementem hozzá, hogy hát emberileg szinte elképzelni se lehet, mindene folyt már. És majdnem rosszul lettem ott a néni mellett. Én azért mentem, hogy ápoljam. És amikor megláttam a nénit, elkezdett forogni velem a világ, mondom, Istenem, hát én azért jöttem ide, hogy a néni segítsek, most engem fognak itt felmosni és összeszedni. Még ezt én ki sem mondtam. És én olyan csodálatos erőt kaptam, hogy szinte meg sem láttam, ami a néni keresztül ment, és másnap meg is halt szegény néni, de ez egy olyan csodálatos Isten élmény volt, hogy valóban ott van, és mindig tudja, már előbb még mi ki sem mondjuk. Mert én még jókor már ki sem mondtam is, mert olyan erőt kaptam. Tehát ő mindig ott van bennünk, és várja a kéréseinket. Csak nem mindegy, hogy mikor és hol, és hogy adjuk meg azokat a kéréseket.
Szerintem még arról nem is beszéltünk, hogy van az imádságnak egy ilyen, hogy az Istennel való kapcsolatnak általában egy ilyen kérdése, hogy mi van akkor, amikor nem érezzük. És ez szintén egy kérdés volt a cetliken, hogy hogyan tapasztalhatom meg Istent a hétköznapokban, vagy hogyan tarthatom bele a kapcsolatot. Hogy ez, amit most ön elmondott, ez egy konkrét kézzelfogható tapasztalás, hogy rosszul lettem volna, de hirtelen már nem voltam rosszul. Tehát ez egy nagyon kézzelfogható. De szerintem nagyon sok imádság úgy is meghallgatásra kerül, hogy mi nem is gondoljuk, hogy ez történik velünk. Vagy hogy ugyanúgy erőtlennek érzem magamat. És a kívülállók mondják azt, hogy figyelj, neked erre honnan van erőd? És aki benne azt mondja, hogy nekem erőm, miről beszélsz? És kívülről meg gyönyörűen látszik, hogy de igenis, attól, mert nem adatik meg, hogy mindig érezzük, attól mégis egy nagyon valóságos dolog. Ugyanez nagyon sok mindenre igaz, például, hogy az embernek az élete hogyan változik. De gimis koromban sakkoztam, most elment a sakkpartnerem. És egy versenyen, egy ilyen egész hetes verseny volt, és én nem próbáltam meg ilyen a káromkodásról leszokni, vagy ilyesmi. Tehát nem volt ez, hogy na, most, hogy hívő vagyok, akkor nem káromkodok. Csak valahogy nem káromkodtam bizonyos közegekben, csak a kollégiumban. És érdekes volt, hogy vége volt a sakkversenynek, az utolsó napon, utolsó forduló volt, és elrontottam a játszmát, és ezzel lemaradtam egy fizetős helyről. Tehát, hogy ha megnyertem volna, akkor kaptam volna valamennyi pénzt is. A nevezését így visszajött volna. És utána a sakkparti után az ellenfelemmel elemeztük a partit, hogy mit kellett volna, ki volt a hülye, hogyan kellett volna csinálni, és akkor káromkodtam egyet, hogy na, ezt tettem volna észre. És akkor azok az emberek, akikkel nem voltam se szobatárs, csak eltöltöttem egy hetet, nem is beszélgettünk sokat, azt mondta, hogy te szoktál káromkodni? Én magamat belülről nem érzékeltem, hogy én nem káromkodnék, vagy hogy én jó ember lennék. Nem is próbáltam meg jó emberként viselkedni, hiszen nem is voltam hívő közegben. És mégis kívülről volt egy ilyen, hogy érzékelték ezt az emberek. És ugyanez szerintem az imádságra is igaz, hogy nem csak akkor hallgattatik meg egy imádság, amikor mi konkrétan tapasztaljuk, hanem sokszor ez kívülről jön visszajelzésként, vagy attól még valóság, mert nem tapasztaljuk.
Még van lehetőség. Tessék!
Okay, you call me, it's okay. A hűvőmben imádkozom, és úgy kezdem, örömmel emlékek, amit felmérzik. A gondolataimat, meg teszem bele bármilyen gondjaimat. Tehát várom azt, hogy a vele való kapcsolat egy igazi és katalmas, hogy élni legyen egy
örömmel.
Nem kötelesség az én számomra. Jövőben lesőben nem muszáj, hogy reggel este, akkor van az ideje természetes a hálaadásnak. Éjszakáért este, az egész napért, jobban az ember gondolkodik, de amikor olyan dolgot ült, amit ő mindenki az Istennel, és azt imádva, a lelkészünk, én tartókartó vagyok, hasonlók volt önnel, esetleg evangélikus lelkészi körökben nem ismerős Bere Sistán, hasonló dolgokkal készített el egy ilyen találkozóra, ahol valakivel kellett közös imát mondani. Én is annyit kerestem, hogy természet imákat, és akkor telefonon, hogy egyébként megvan a közös ima. Mondtam neki, hogy felolvasom. Azt mondja, nagyon jó, nagyon szép, de amit személyesen fogok mondani neki, és amit ő személyesen imádkozik, az Istenőt az lesz, hogy igazán keresünk. Ez nagyon-nagyon megerősített most, hogy nem félbe, nem vettek, amit nem imádkozom. Hát baj, ott baj, mert akkor nem is beszélgetek az Istenről. Én mindig azt mondom, hogy lemerül az akkumulátor ima nélkül. A beszélgető baj, erre szükség van, különösen főleg, aki egyedül van, de másnak is. És hogy azt örömmel csinálom, a pici unokámmal megyek az iskolába reggel, rázzal kezemes, hogy mama, rábízom sorsomat, és akkor van egy ilyen énekünk, és tegnap előtt az édesapjának elolvás előtt azt mondja, apa mondta, rábízom sorsomat, ő meg azt hitte, hogy valami mesének a címe. Melyik az, menj a mamáért, mert ő tudja. Tehát örömmel feküdt le, hogy azt még egyszer, amit tanult, őnek egy megnyitást jelent. Tehát az öröm legyen az imáknak a mozgatása.
Bár ez egy kicsit nehéz is, de...
Nagyon-nagyon igaz, hogy pont valaki nagyon sok embert kérdezni. A meditáció nem tartom neki se helyesnek. Köszönöm az előadást. Sajnálom, hogy csak egyet tudtam jönni, de ezért is hálásnak, és hálásnak.
Örülünk, hogy itt teszik el. Hogy az öröm egyébként az nehéz is abban az érzelemben, abban az értelemben, hogy ez egy érzelem. Abban az érzelemben ez egy értelem. Tehát, abban az értelemben ez egy érzelem. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha most elhangzik, hogy örömmel imádkozzunk, de hogy valakiben éppen nincsen öröm. Tehát, hogy szerintem ezt az örömet azért mondtam, hogy az imádságban szerintem van helye a természetességnek. Tehát, hogyha valaki sírni akar Isten előtt, akkor lehet sírni Isten előtt. Szintén a zsoltárokban annyira gyönyörű dolgokat lehet állni, hogy gyűjtsd össze könnyeimet, és hogy könyvedben írva legyen mind, mi történt velem. Tart számon lépteimet. Tehát ezek annyira gyönyörű imádságot, hogy ennek is van helye. És szerintem ezek a természetes megnyilvánulások, ezek mind az örömmel rokonok, még akkor is a sírás.
Nyitott szívvel kell lenni teljesen az Úr iránt. Valázattal meg. Le kell nőni, sokat kell addig imádkozni. Én is vagy 14 éven keresztül mindig tartottam, többet. Édesanyám mellett is ketten vagyunk testvérek, húgomat szeret engem, nem szeretett, azért szenvedtem. Akkor eljutottam odáig, hogy húgom hozzá is vett, a sok pénzt elvitte, és maradt egyedül. És kimentem. És akkor én mindig mondtam, hogy édesanyám, és minden van, csak szeretem. Akkor mondta nekem, hogy a szeretetből én mondtam, én mind, hogy már akkor bennem valami dolgozott erősen. De szeretetne így is, hogy lehet segíteni. És akkor húgom ott hagyta, és muszáj ott marad. És tényleg teljesen azt lehet mondani, hogy az illetásban kirakott, hogy semmit tudni, hogy melejártam, egy évet levélünk, egyedül is a mellett. Megfogtam a kezét éjjel, olyan erőt adott, hogy is adott első, mint hát én is hallgatom, nagyon is érjük. Amit nagyon vannak mai napig is, hogy milyen szemben, hogy csinálnám meg azt a két napot, amit én sírtam, felváltam, hogy mit csinálnám, eljutottam, és mindig mondtam, hogy édesanyja, én egyszer csak magam elé fog engedni, hogy én menjek, szeretem, de nem is tudom kimutatni, mert nem engedni. És végül le kellett bénuljon ahhoz, és a családban így felelő adott, aminek azt kérdezte, hogy emlézem, hát hogy tudok egy kérdési szállag mellett adni.
Vagy az elfogadás, vagy hogy aki kitaszított volt végül, az aki a másiknak segít. Tehát ezek mind-mind Istenre is mutatnak. Tehát nem csak arról szól, hogy mi jó emberek vagyunk. Hadd olvasok föl, még nincsen sok kérdés. Jó, és utána még lehet beszélgetni, meg látom a finom süteményt. Az egyik az, hogy a hétköznapokban hogyan tudok kapcsolatban maradni Istennel, hogyan tudok ellenállni a világ nyomásának. De kapcsolatban maradni Istennel, szerintem az ima erre egy tök jó lehetőség, amivel nagyon sokféleképpen szoktunk élni vagy nem élni, de szerintem ez lehet. De ez összefügg egy másik kérdéssel, hogy miért van az, hogy bár hiszek Istenben, de mindig van valami hiányérzetem. És volt egy ismerősöm, aki mindent elhitt, amit a Biblia mondott. Azt mondta, ez igaz. De hogy azt mondta, hogy nem érzi, hogy bármi lenne, hogy és akkor mi van? És ugyanígy, hogyan tudok kapcsolatban maradni Istennel, nem mögött a kérdés mögött is lehet egy ilyen, hogy oké, elfogadom, tudom, hogy ez van, de hogy nem érzem ezt a hajtóerőt. Erről is volt egy ifi szó, és nagyon érdekes volt. Arra jutottunk, hogy ez nincs a mi kezünkben. Tehát Isten nem ígérte meg azt, hogy veletek vagyok, és ezt érezni is fogjátok, hanem annyit mondott, hogy veletek vagyok. És ez egy külön kegyelem, amikor ezt érezhetjük. De szerintem ez lehet kérni is, mert egyébként nagyon nagy erőt tud adni, amikor az ember valamilyen módon ezt megtapasztalja. De szerintem nincs a hatalmunkban. Erre volt válasz. Van egy olyan kérdés, hogy mi volt a proféták üzenete, mert hogy Jézus üzenetét ismerjük, de hogy akkor mi volt a profétáké. Szerintem az Ábrahám története, ahogy a nő imádkozik egyért, ez nagyon jól mutatja azt, hogy mi a proféták üzenete, hiszen Ábrahám is proféta volt, hogy az, amit tett, vagy amit mondott, talán nem is tudott róla, de előre mutatott Jézusra. És szerintem a proféták üzenete túl azon, hogy ott a saját korukban hogyan értelmezték, azok mind előre mutatnak valamilyen módon a Jézusra. Tehát nem érzem azt, hogy más tanítottak volna a proféták, mint Jézus. Mit nem tanítanak a Bibliából? Ha megmondanám, akkor azt már rögtön tanítanánk, úgyhogy nem mondom meg. Nem, ez nyilván attól függ, hogy melyik közösség mit nem tanul, de szerintem a reformációnak igenis célkifüggése az, hogy a teljes Bibliát tanítsa, mert a teljes Biblia kifejezett Istentől. Ez Miért nem görögből fordított Bibliát használunk? Azt használunk. A vallás politikai ideológia-e? Szerintem nem, de lehet annak használni. Az ilyen gyors válasz. És van még egy hosszabb írás, amiben több kérdés is van, ezek közül. Az egyik az, hogy a királyok könyvét, a krónikákat olvasva igen gyakori, hogy a király, a vezető, az uralkodó, az az egy ember bárványimádó lesz, nem az örökkévalónak áldozik, és a bárványimádása miatt az egész nép bűnhődik. Tehát, hogy miért van ez, hogy ha jól értem a kérdést, mert többször olvastam, mindig elfelejtem, újra kell olvasni, hogy egy ember vétke miatt mindenki büntetést kap. Ez egy jó kérdés. A Szentírás azt is mondja, hogy nem igaz az, hogy az utódok azért kapnának büntetést, mert az elődeik rosszak voltak. Ugyanakkor azt látjuk, meg azt tapasztaljuk, hogy mi magunk is, ha elrontunk valamit, hogy egy családban elindul valami rossz irányba, akkor az generációkon keresztül is nagyon nehéz visszafordítani. Ugye a világban van egy ilyen törvény, vagy egy ilyen rend, hogyha kiborítom a vizet, akkor az másra is rá fog ömleni. És szerintem Isten, amikor az Ószövetségben így bünteti az egész népet azért, mert a vezető bárványimádásra tér, akkor emögött az is lehet, hogy ennek az az üzenete, hogy a bűn az nem csak arra az egy emberre hatott, hanem mindenki másra is, aki ott van a közelben. Tehát, hogyha egy király bevezeti, hogy most már imádni fogjuk a bált, meg a többi astárótot, ezeket az isteneket, akkor az nem csak a királyt érinti, az nem csak az ő vétke, hanem egy csomó más ember is belekerül ebbe a kultúrba. És ha pedig mégsem, akkor ezt lehet tudni így is történetéből. Ott van az a 7000 proféta, ugye 7000? Vagy 400 ember? Megnézem. Szóval, hogy azok, tehát mindig van másik útra lehetőség, nem halnak meg azok, akik Istenhez fordulnak, szerintem ezekben a történetekben sem. És akkor volt az a kérdés, hogy ma miért nem látunk olyan embereket, mint Dániel idejében, akik kiálltak az igazság mellett és a bálványokkal szemben állást foglalnak. Szerintem vannak ilyen emberek. Minden gyülekezetben vannak ilyen emberek, sőt maga az egyház is, amikor az evangéliumot hirdeti, akkor azt mondja, hogy nincs Isten. Sem a teljesítményben, sem a pénzben, sem a szexualitásban. Ezek mind-mind Istentől való ajándékok, de nem Istenek. És hogyha egy gyülekezet, vagy egy hívő ember hűséges ehhez az üzenethez, hogy Isten a megváltó, akkor szerintem az egy ilyen dánieli proféta szerepet betölt. Ez a kérdés tovább megy, hogy miért nem lehet olyan rádiót hallgatni, vagy miért nem lehet a médiában találni ilyen személyiségeket, de lehet, mint az a politikus, akiről beszélgettetek most az előbb, megkér polgármester, és akkor arról beszél, hogy miért, hogy lehet igazként, igaz emberként, vagy a tiszta erkölcse is.
Nincsenek proféták, hogy amik járnak igazság, hogy most ez a szabadságtéri botrán megosztotta a közvéleményt. A Presbiteri Szövetség elnöke kiállt, és elmondta őszintén a véleményét a Biblia tükrében, hogy milyen érzelmek kötötték a szabadságtéri gyülekezethez, de a zászlók, meg a motivumok, meg a bárványok, az igenis Isten előtt nem kedves. És ő ezt fölvállalta. Mert a református egyházunkat is ez a kérdés megosztta, és a többség nem így gondolja, de volt, aki fölvállalta ezt. Ennyi.
Szerintem is vannak ilyen emberek, és az a kérdés, hogyha mi, amit megérthetünk Istenből, azt fölmerjük-e vállalni. Nem csak az, hogy körülöttünk vannak-e proféták, hanem ezt a profétai szerepet mi mindannyian be tudjuk eltölteni. Ez egy izgalmas visszakérdezés. Van valaki, aki kérdezett és nem került elő a kérdése? Mert ami papír nálam volt, az most felhasználtuk. Nem? Volt egy? Még lehet, mert 7:30 ez elhangozhatnék.
Akkor tetszik, nem tudom, hogy hol van. Én szerintem átadtam minden papírt, de előfordulhat, hogy nem került el.
Még volt ez?
Én írtam azt, hogy valamennyi apostol egy kivételével erős halállal
hal. Ja, igen, azt meg is van, tehát föl van írva nekem, csak arra azt mondtam, de ez volt szó a valami biblia órán.
Hát azt mondtam, hogy erről beszéltünk, de csak ennyit mondtam.
Igen,
beszéltünk és róla, és azért merült föl valószínűleg.
Hogy ők, mint szeretett tanítványok, miért haltak erőszakos halál? Való értem a kérdést. Szerintem az apostoloknak egy nagyon különleges élethelyzetük volt, mert amiket csináltak, és azok a csodák, amiket meg tudtak tenni, azok mind olyanok voltak, amiket Jézus is meg tudott tenni. Tehát nagyon különleges is szerepük volt az apostoloknak, mert ezzel bizonyították, hogy mivel én meg tudom tenni azt, amit Jézus megtett, ez azt mutatja, hogy velem ugyanaz az Isten van, mint aki Jézussal volt, ugyanaz az erő. De hogyha ez igaz, akkor szerintem ez nem csak az életükre kell igaz legyen, hanem a halálukra is, hogy ahogyan Jézust nem fogadta be a világ, ugyanúgy az apostolok nem csak az életüknek a pozitív részeivel, hanem a teljes életükkel mutatták azt, hogy Jézus küldte el őket. És ez még visszatérő is, amikor keresztényüldözések vannak, vagy hasonlók, hogy ez ismétlődik, de szerintem ez egy speciális küldetése volt az apostoloknak. Nekem ez a véleményem, hogy jó-e ezt? Nagyon szépen köszönjük az egész hetet. Türelmet, aki itt volt végig, vagy aki csak egy-egy előadásra jözze, vagy egy tanításra. Szerintem izgalmasak voltak a témák, remélem, hogy tudtunk inspirálóak lenni, vagy egy új metodikus is hozzá. Ha meg nem, akkor az is tanulságos volt.